2 Korintus 12, 1-től 10-ig. Igen, itt felállhatunk az ige hallgatására. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, míg a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Imádkozzunk! Drága mennyi atyán, köszönjük neked azt, hogy ezek a körülmények között is találkozhatunk, hogy szabadok vagyunk arra, hogy hallgassuk a te igédet, szabadok vagyunk arra, hogy találkozzunk veled, és hogy hozzád szóljunk, hogy halljunk téged, és hogy formáld a mi életünket. Köszönjük neked azt, hogy ma is van üzeneted hozzánk, köszönjük neked a te fiadat, hogy eljött elküldted miattunk, értünk, a mi bűneink miatt, köszönjük azt, hogy az ő váltsága elég számunkra. Köszönjük neked azt, hogy a te kegyelmed elegendő számunkra, és ha te szólsz hozzánk, te formálsz minket, te belenyúlsz az életünkbe, az elegendő számunkra. Köszönöm neked azt, hogy felkészítetted ma Lacit az üzeneteddel, köszönöm neked azt, hogy ő átadhatja nekünk ma, amit te nekünk szánsz. Kérlek, hogy tedd a mi szívünket alázatossá, alkalmassá arra, hogy valóban elérjen minket a te szavad, akár otthon vagyunk, akár itt vagyunk, vagy akár utólag hallgatjuk majd meg ezeket a gondolatokat. Kérlek azért, hogy legyél ezekben a szavakban, legyél itt közöttünk, és formálj, taníts bennünket. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket itt is, és a képernyő túloldalán is. Hadd kezdjem azzal, hogy amikor az előző évezred végén én gyermek voltam, akkor, és amikor öntudatra ébredtem, akkor számomra nagyon vonzó lett a versenybicikli. Nagyon szerettem volna egy kerékpárt, egy versenybiciklit, és nagyon sokat is imádkoztam érte. De aztán néhány évvel később bejött a divatba a mountain bike, vagy nem, akkor még a BMX volt, és a BMX hát ott volt a közelünkben egy BMX pálya is, és akkor nagyon szerettem volna egy BMX-et, és akkor azért imádkoztam. Sem ez, sem az nem lett meg. Volt otthon egy falubájkunk, de azzal lehetett biciklizni a városban is. És aztán hamar eljött az ideje, hogy a mountain bike lett a divatos eszköz, és akkor azért könyörögtem, hogy legyen már egy mountain bike-om. Aztán az sem lett meg, de csak jóval később. De akkor gondolkoztam el először azon, hogy hát valami baj van itten. Isten, most akkor mit adjon meg nekem? Mi az, amire úgy mégis rá kéne állnia? Hiszen egyik évben ezért könyörgöm, a másik évben az, akkor ez a vágyam, aztán az, most akkor melyikre kéne? És ráadásul a vágyaimat meg úgy látszik, ezek a trendek határozták meg. És ugye szoktuk azt hallani, hogy azt mondják, hogy Istennek a mi imádságainkra háromféle válasza van, vagy igen, vagy nem, vagy várj. De valaki azt mondta, hogy ez a várj, ez is gyakorlatilag egy igen, csak egy kicsit később fog beteljesedni. Akkor most akkor két válasz van, vagy igen, vagy nem. És erre mondta ez a másik valaki, már nem tudom, hogy ki volt az, de azt mondta, hogy a harmadik fajta válasz az az, hogy tudok én ennél jobbat. És ez az, amivel találkozunk itt Pál apostol életénél, és ebben a szakaszban, amikor Isten azt mondja, hogy tudok én ennél jobbat. Hát nem egyszerű, ahogy látjuk Pál életében is, ha elfogadni ezt a tudok én annál jobbat is, de talán egy kicsit megnézhetjük, hogy miről is van itt szó. Ugye Pál ezt a levelét a korintusiaknak írja, immáron második levelét írja, ami nekünk is fönnmaradt, és azt veszi észre, hogy a korintusiak a látványos dolgokért kezdenek el küzdeni. Azt mondják, hogy ami ékesen szólásna, az valami, ha valaki tud szépen szavalni, az valami, ha valaki nagy dolgokat tud cselekedni, csodákat tenni, az valami, és Pál apostolt, a gyülekezet alapítóját úgy szépen félre rakják, és Pál azt mondja, hogy ez még nem is volna baj, a probléma az, hogy az evangéliumot is lecserélik egy másik evangéliumra, és Jézust is lecserélik egy másik Jézusra. És ez a veszély, azt mondja Pál, hogy félek attól, hogy fölöslegesen prédikáltam és szolgáltam köztetek annyi ideig. És azt mondja, hogy igen, az bolondság, amit én hirdetek, egyeseknek bolondság, hiszen eljön Isten fia ebbe a világba, és meghal, és az, hogy föl is támad, hát ez a görögök számára aztán bolondság. A másik pedig, a másik népcsoportnak, ugye a zsidóknak, ez meg botrány, hogy az Isten megjelenik emberként, és ráadásul bűnös emberként, és ráadásul meg is hal. Tehát bolondság is, botránkozás is, botrány is, amit ő hirdet, de azt mondja, hogy akik viszont Isten gyermekei, azoknak Istennek ereje. És azt mondja, hogy ez az a bolondság és botrány, amit ti, kedves korintusiak, most szépen félresöpörtök, és a látványos dolgokat helyezitek ennek a helyébe, és erre mondja azt, hogy állj, akkor én is mondok valamit. Akkor én is mondok magamról valamit. És elkezdi taglalni azt, hogy mennyit szenvedett ő, mennyi hátratételt szenvedett, mennyit fáradozott ő a korintusiakért, azokért az emberekért, hogy megismernék Krisztus evangéliumát, akiket most félt, hogy ettől a igazságtól elhajlanak, és szinte úgy érzi, hogy ez már dicsekvés. Hogy magával dicsekszik, hogy többet végzett, mint az apostolok együttvéve, és olyan dolgot kezd el mondani, amit biztos, hogy ez volt az aduász a többiek előtt, és a korintusiakat meg kellett, hogy győzze, de úgy érzi, hogy ez olyan dicsekvés, ami nagyon nem az ő kenyere. És beszél erről a látomásról, amit ma hallottunk, amit fölolvasott Dani, arról a látomásról, amit nem sok ember mondhatott magáénak. Egy látomásról, ami miatt viszont tövist kapott a testének, a testébe. És úgy mondja el az egész történetet, hogy ugye előtte arról beszél, hogy én mennyit fáradoztam köztetek, én mennyit tettem értetek, én ezt csináltam, én azt csináltam. Amikor rátér erre a látomásra, akkor elkezd harmadik szemébe, egyes szám harmadik szemébe beszélni valakiről, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, a paradicsomig, gyakorlatilag ugye Jézusnak a trónusa helye. Valaki másról, mintha valaki másról kezdene el beszélni, mert nem magát akarja fényezni, nem a maga nagyságáról akar beszélni, hanem arról, hogy ott mi történt, és hogy az Isten mit végzett ott, mit mutatott ott, hogy mi történt. És annyira szerényen meghúzódik benne Pál, de aztán ahogy olvasunk tovább, igazából azt látjuk, hogy hát ez nem szólhat másról, mint Pál apostolról magáról, és aztán utána vissza is tér egyes szám egybe. De azt mondja, hogy ami ott történik, amiatt kap egy tövist a testének. Nem egy szellemi elvont valami akadály, hanem tényleg a teste kap valami gáncsoskodást. Próbálkoznak találgatni, hogy mi is lehetett ez. Valaki azt mondja, hogy valami szembetegsége volt, valami epilepszia, vagy fejfájás, vagy nehezen járt a nyelve. találgatnak, és mindenféle gondolat van, nem tudjuk, hogy mi az oka, nem tudjuk, hogy mi ez a tövis, ami akadályozta. Mi úgy látjuk Pál apostolt, mint aki tankként megy előre, hirdeti Isten igéjét, hogyha itt lecsapják, ott föl kell, ha kidobják az ajtón, bemegy az ablakon, tudja, mit akar, halad előre. És azt mondja Pál, hogy hát azért ez nem teljesen így van. Olyan akadályt, olyan tövist kapott a testének, ami gátolta, ami akadályozta, ami miatt komolyan könyörög. És azt mondja, hogy kicsit megállhatunk mi is, hogy vajon nincs-e nekünk is ilyen nehézség az életünkbe, ami miatt mi is komolyan könyörgünk, mert miközben úgy gondolunk rá, hogy hát neki könnyű volt, ő azt mondja, hogy hát azért ez a sátán angyala. Ez egy igen nehéz fogós ravasz terület, ami engem visszafele húz. Mi úgy gondoljuk, hogy ő tökéletes volt, és hogyha én olyan lennék, mint ő, olyan biblia ismeretem lenne, mint neki, ha olyan vastag lenne a pénztárcám, mint amilyen lehetne, ha olyan sok időm lenne, hogyha nem itt élnék, hanem Amerikában, ha nem ilyen rossz csont gyerekeim lennének, hanem olyanok, hogyha ilyen meg olyan állapotban lennék, akkor milyen fantasztikus lenne, és tudnék annyit szolgálni, mint Pál apostol, és azt mondja Pál, hogy nekem, a testembe a sátán angyala egy tövis adatot, és ezt nem volt olyan könnyű elfogadni. És talán lehetne egy ilyen körkérdést föltenni, vagy otthon a tükör előtt megbeszélni magunkkal, hogy mi az, ami imádságainkba újra és újra visszatér, ami, mint amikor a lemez tűje beakad, még hogyha öntudatlanul kezdünk el imádkozni is, azért fohászkodunk, és ugyanazért imádkozunk, és ugyanazok a témák jönnek elő. Valakinek olyan betegsége van, amit nehéz megmagyarázni, vagy valakinek olyan főnöke, hogy ilyen jó ember, és mennyire tudna előre haladni, és nem lehet előre haladni, mert ilyen az állapot. Éppen a héten hallottam, valaki mondta, hogy olyan főnöke volt, aki a munkatársa között, hogyha volt egy beszélgetés, ezt megjegyezte, és a fél év múlva történő visszaigazolásnál előhozta, hogy te ezt mondtad az elmúlt fél évben. Nem csak rosszakat, jókat is. És arra gondoltam, hogy hát azért tényleg, hogyha valaki így elsorolná azt, hogy az én kiszólásaimat, azért talán baj lenne. Valaki megjegyzi, de ugye tudjuk azt, hogy lesz majd egy nap oda át, amikor ugye elkezdik felsorolni az én fölösleges szavaimat is. És tényleg, hogyha az embernek vannak ilyen nehéz akadályok az életében, nehéz helyzetek és emberek, és sokszor az a probléma, hogy nincs fölöttük hatalma. Egy főnök fölött, egy agresszív munkatárs fölött, egy családtag fölött. De úgy hallom, már 4-8 évesek között is vannak olyanok, ahol nincs hatalma a szülőnek a gyerek fölött. És azt mondja Pál, hogy ő egyáltalán nem tökéletes, és nem egy olyan elmisztifikált Pál apostol van előttünk, aki tényleg tökéletes, és semmi hiba és ömörgőzés nincsen benne, bizonyos értelemben nincs nyilván, de hogy van egy olyan hibája, egy olyan akadálya, amit igazából úgy gyorsan keresztül lapozunk, hát ez csak egy fejezetnek egy része a Bibliában, de látjuk, hogy mennyi mindent ír, alkot, áthozza az evangéliumot Európába, tényleg hódít, és cselekszik, és óriási dolgokat csinál. Úgy látja, hogy viszont enélkül az akadály, enélkül a tövis nélkül még jobban szolgálhatott volna, még jobban haladhatott volna előre, az Isten országában még többet tudott volna tenni, még inkább Isten rendelkezésére állhatott volna, és ezért azt olvassuk, hogy emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el azt tőlem. Én azt veszem észre magamon, hogy sokszor vannak olyan imádságaim, amiben úgy utalgatok Istennek, hogy te tudod, hogy ez van, te tudod, hogy az van, figyelj erre az emberre, aki fontos az életembe, figyelj arra az életembe, arra az emberre az életembe. Az egyik legszebb imádság a Bibliában, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az Máriának az imádsága, amikor Jézusnak azt mondja, hogy nincs bor. nincsen borul. De ez, amit itt Pál apostol művel, ez nem egy ilyen tájékoztatás, hanem ez egy könyörgés. Ez egy olyan könyörgés, mint amivel találkozunk, talán egy másik példa, mikor Jézus után kiállt egy szirofőníciai asszony, és azt mondja, hogy könyörülj rajtam, mert egy leányom beteg. És Jézus nem foglalkozik vele, megy tovább. És az megy, és kéri, és üvölt, és kiáll, neki ez fontos. És már a tanítványok szólnak utána Jézusnak, hogy küld már el, vagy csinálj már valamit, mert utánunk kiáll, utánad kiáll. És azt mondja Jézus, hogy hát én csak Izrael elveszett fiaihoz küldettem, az idegenek nem ide tartoznak. És azt mondja az asszony, hogy igen, ez így van és jó. Na de hát lehullik egy kis morzsa, és jut a kutyuskáknak is. És azt mondja Jézus, hogy na igen, ezért a szavadért. Hát elfogadja a helyzetét, de nem is adja föl. És azt hiszem, hogy ez az a példa, ami előttünk áll, Pál apostol könyörög, fohászkodik, és tényleg mindent belead. És azt látjuk, hogy, az Úr Jézus, amikor a Gecsemáné kertjében van, akkor is hasonló, vagy ennél nagyobb küzdelmeket él át imádságban, küzd és imádkozik, és azt látjuk, hogy le van írva néhány mondat, de amikor visszamegy a tanítványokhoz, alva találja őket, és fölébreszti őket, hogy nem tudtok velem vigyázni akár egy órát is. Egyetlen órácska. Hát hamar elrepült neki, a tanítványok meg hamar belealudtak. És visszamegy még egyszer, és ugyanezekkel a szavakkal könyörög, és utána még egyszer visszamegy, és harmadszor. És Pál valószínű, hogy hasonlóan könyöröghetett, mert azt mondja, hogy háromszor imádkoztam érte, kértem, hogy vegye el Isten tőlem ezt a tövist, és Isten nem adja meg, de három után abba hagyja. Igazából példa Jézusnak a könyörgése is, hogy háromszor tényleg belead mindent, nem csak utalgat, hogy nincs boruk, tényleg beleadja az egész lényét, hogy Uram, ez van, és ezt kérem, és három után igazából abba lehet hagyni. De három dolgot minden esetre látunk ebből a abbahagyásból. Az egyik az, hogy nem feladja. Hogy nem azt mondja, hogy változhatatlan dolog, beletörődünk, ennyi, lapozzunk. És azt is látjuk, hogy Pál a három után választ kapott. Kapott választ. Azért lehet abbahagyni. És a harmadik dolog, hogy ezt a választ elfogadta. Én nem tudom, hogy azért el, mert ez egy meggyőző válasz volt, vagy pedig azért, mert engedte magát meggyőzni. És a kettő között érzünk némi különbséget, hogy én engedem magam meggyőzni, vagy pedig valaki oda csap a villámbottyával, és akkor az tényleg meggyőző erejű. Hát nem mondom azt, hogy ez könnyű, könnyű elfogadni a válaszokat is, de Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek nemes harcát. Beszél egyfajta harcról, talán néha, kinek többször, kinek kevesebbszer, a saját egyénisége, kényelme, érzése, érzülete ellen kell harcolnia, néha tényleg más dolgok ellen, de akkor is harcról beszél itt a Szentírás. Aztán arról is olvasunk a Bibliának az egészében, hogy vannak előre eldöntött válaszok, amiért igazából nem kéne imádkozni, hogy világosan fölismerjük, mert vannak világos válaszok, csak mi nem szeretjük a szabályokat, meg a parancsolatokat, meg a rendelkezéseket, és ezért inkább addig imádkozunk, míg nem kapunk talán esetleg majd egy másikat, de azért Istennek vannak világos válaszai. Néha nem akarjuk elfogadni azokat, és én azt gondolom, hogy azért, mert nem ismerjük Istent, vagy nem olyannak ismerjük Istent, mint amilyen ő valójában, csak hogyha nem azt az Istent, vagy nem úgy ismerjük Istent, akkor az már nem az az Isten, és hogyha nem ismerjük jól az Istent, akkor elég nehéz jól követni őt, meg jó keresztjén, tehát Krisztus követőnek lenni. Nekem ez az egyik legnagyobb félelmem, egy régi ének fogalmazza ezt meg nagyon szépen, hogy ó Jézus, árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Követem Istent, csak nem fogadom el a válaszát. Van egy elképzelésem Istenről, csak nem feltétlen a Szentírásnak megfelelő. Az egyik legnagyobb problémánk talán az, hogy összekeverjük ezt a kitartó imádkozást, a kitartást, az imádságban való kitartást, az elfogadással. Ott fogadunk el egy helyzetet, ahol kitartóan kéne imádkoznunk, és ott vagyunk kitartóak, ahol már el kéne fogadni azt, ami van. Két csak egyszerű példát hadd mondjak, ugye az Istennek kifejezett akarata, hogy minden ember megtérjen útjáról és éljen. És akkor, hogyha van előttünk valaki, aki fontos nekünk, akkor nem csak háromszor imádkozunk érte, hanem talán napjában háromszor, vagy háromszor 30 éven keresztül, vagy akármeddig, de Istennek kifejezett akarata, hogy megtérjen útjáról és éljen. És ez az a egyik példa, ahol nem lehet, nem szabad, és nem illik föladni a kitartó könyörgéseket. A másik pedig, az pont a korintusiaknak mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel fele más igában. Itt van egy válasz, itt van egy világos válasz, ahol Istennek világos útmutatása van, de egyesek csűrik, csavarják. Hát már Spurgeon is találkozott ezzel az esettel, és akkor kérte a fiatalt, hogy gyere ide, állj föl az asztalra. Ifjú fölállt az asztalra, és mondta neki Spurgeon, hogy na most akkor húzzál föl engem magad mellé. Hát ez nem sikerült. És akkor Spurgeon lehúzta maga mellé, és azt mondta, hogy na látod, sokkal nehezebb fölhúzni valakit egy magasabb szintre, mint lehúzni valakit egy magasabb szintről. Mi ezt általában párkapcsolatokra szoktuk korlátozni. Szerintem úgy tűnik, hogy az ige sem csupán, vagy nem elsősorban a párkapcsolatokra korlátozza, hanem a szolgálatokra, meg a vállalkozásokra. Két teljesen különböző gondolkodásmód hogyan férhet meg egy ugyanazon a helyen, ha csak azt veszem, hogy az adócsalók és az adóbetartók, ugye a mentalitásunk teljesen más, lehetne ezt még sorolni. Tehát van egy válasz, és itt nem kéne könyörögni még egy újabb válaszért, egyszerűen meg kell tanulni elfogadni. Nem szeretjük imádkozni, nem tudom miért, de zseniális szerintem, ahogy Jézus megfogalmazta ezeket a dolgokat az úri imában, ami úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és van egy olyan passzus benne, hogy legyen meg a te akaratod. És ha nem is imádkozzuk, de nyilván a szellemének bennünk kéne lennie, hogy igen, az én életemben is, meg amire van ráhatásom a környezetem életében is, legyen meg a te akaratod. Igazából tényleg az a zseniális, hogy Pál apostol fölismeri azt a választ, amit Isten ad, és aztán elfogadja azt a választ, amit Isten ad, és azt tudja mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És akkor így megyek tovább. Azt mondja Isten, hogy tudok én annál jobbat. Mi úgy vagyunk vele, hogy hát nem adja meg azt, amit kérek, vagy nem azt adja meg, amit kérek, és sokan ilyenkor azt mondják, vagy nem kérnek, vagy nem akarnak Istennel foglalkozni, vagy Istent úgy félreteszik tényleg egy az egybe, mert nem akarjuk azt csinálni, amit Isten mond és kér. Pál, amit megért, meg ahogy én látom most ebből az igéből, az egyfajta függés. Egyfajta függés Istentől. Hogy a gyakorlatban is legyen valóság az, amit úgy kívülről idézgetünk a 23. Zsoltárból, hogy az Úr az én pásztorom. Azt mondja Pál, hogy igen, én a te bárányod vagyok. Ez azt jelenti, hogy te az én pásztorom vagy, hogy te az én gazdám vagy, hogy te, hogyha éhes vagyok, akkor gondoskodsz ételről, ha szomjas vagyok, gondoskodsz italról, nappal adsz táplálékot, éjjel az biztonságot, ott akar rám. Ha nekem fáj, te azt észreveszed, ha elcsatangoltam, az is fáj neked, akkor utánam jössz, te az én pásztorom vagy, én pedig a te bárányod vagyok. És Pál azt mondja, hogy van gazdám. hogy van egy gazdám az égben, az Isten, aki szemében én értékes vagyok. Lehet, hogy a korintusiak lesöpörnek, és lehet, hogy sokan elutasítanak és megköveznek egyesek, de van egy gazdám az égben, akinek számára én fontos és értékes vagyok, és hogyha van egy tövisem, tüském, gátam, akadályom az én életemben, az én testemben, akkor arról az én gazdám tud. És tudja, hogy nem bírok annyit, mint hogyha kétszer annyit bírnék, vagy enélkül bírnék, de tudja. És ezt a függést tanulja meg Pál. Azt a függést, hogy lehet, hogy tudnék én szárnyalni, csak az Isten nem volna ott. Lehet, hogy tudnék én kétszer annyit szolgálni, csak az Isten nem volna ott. Mi úgy gondoljuk, hogy ha nem lenne ilyen nyomorúság, nehézség, meg akármi az életemben, akkor ilyen meg olyan jól tudnék szolgálni, meg ilyen jó és olyan jó képességeim lennének, akkor milyen jó lenne, mennyi mindenre lennék képes. És Pál azt mondja, hogy ahogy végignézzük a korintusiaknak írt leveleket, nem ez a fontos. A függés, az Istentől, Jézus Krisztustól való függés sokkal többet ér Pálnak, meg szerintem nekünk is mindezeknél. Hogyha az ember bemegy egy-egy képtárba, akkor látja, hogy képek lógnak a falon. Ezek a képek általában egy damilon vagy valami vékony dróton lógnak, és mindegyik a helyén van. Nem csúszkálnak jobbra-balra, nem esnek le, nem másznak föl. Az embernek szemmagasságában van, és pont jó helyen vannak. És ez az, amit Pál megtanul, hogy ő ebben a függésben van jó helyen, mi meg ezt a damilt meg drótot szeretnénk elvágni, hogy végre szárnyalhassunk. Múltkor is hallottam egy nagyon jó példát arra, hogy a mozdonynak van két sine, egy sínpárja, és a mozdony ott érzi jól magát. És amikor ugye leugrik a sínről, akkor gáz van. De mi azért próbálgatnánk ezeket a sineket kicsit bővíteni, kicsit egyesek szűkíteni, eltávolítani. De a mozdony az nem. Tehát vágogatnánk el ezeket a kötődéseket, és amit itt látunk Pál életében, az, hogy Isten semmi más nem mond neki, hanem függél. Jézus Krisztustól függél. És ezzel nem azt mondom, hogy mi olyanok vagyunk, mint a mozdony, csak egy irányba mehetünk, meg nem azt mondom, hogy mi vagyunk a képek a falon, csak a függést próbálom egy kicsit ecsetelni. De nézzük meg egy kicsit a másik oldalról. Érdekes, amit Dani ahogy bevezette, mert amikor kezdtem készülni erre az igére, akkor Náhum próféta könyvét olvastam, és Náhum, a próféta arról beszél, hogy Isten milyen Isten. Egy félelmetes Isten, aki ítélettel fog eljönni. És mi inkább azt az oldalát szoktuk Istennek kihegyezni, hogy Isten szerető, Isten segít a céljainkat elérni, mindig kegyelmes, mindig megbocsát, mindig jó hozzánk, stb. És Náhumnál meg azt olvasok, hogy hát igen, el fog jönni az Úr napja, na de emberek, azért az nem egy olyan szuper nap lesz, mert az felhőnek és borulatnak napja, és Isten ítélni fog eljönni, és megítéli a mi tetteinket, meg mondatainkat, és büntetést és haragot fog hozni. És hát akkor az ember úgy lesunja a fejét, hogy na most akkor mi van. De hát akkor is olvasunk arról, és magától Jézus Krisztustól olvasunk, hogy ahogy utaltam is rá, hogy minden kimondott szóért számot fogunk adni. És ez nem ószövetség, ez új szövetség. És arról olvasunk, hogy a gondolatainkat is Isten megvizsgálja, és a gondolatban hát éppen nem csúszott ki a számon, na de hát azért a másiknak jól beolvastam volna. Tehát az ilyenekért is Isten számon fog kérni bennünket. Vagy a gondolatban elkövetett házasságtörésekért. Tehát nem az ószövetség Istene, a haragó Isten, az új szövetségi meg a kegyelmes Isten, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten igazságosan ítélő, és igazságosan számon fogja kérni rajtunk a mi tetteinket. És én azt gondolom, hogy nem is lehet különvenni, hogy ószövetség, új szövetség, azt lehet mondani, hogy első szövetség, vagy második szövetség, de hogy az Isten nem változik meg, és nem változott meg. És azt gondolom, hogy miután Isten mindeneket, mindenkit bűn alá rekesztett, hogyha valaki komolyan veszi Habakuk istenét, ha komolyan veszi ezt az ítélő Istent, aki nem változott meg a teremtés óta, akkor az ő számára fölértékelődik Jézus Krisztus. Jézus Krisztusnak a keresztje, az ő halála és feltámadása. Hogy az Isten minden bűnt meg fog ítélni, amire esetleg azt gondolom, hogy hát nem, azt már elfelejtettük, amit nem is volt olyan bűn, meg nem is volt úgy, meg nem tudom én micsoda, az Isten szépen elő fog venni mindent, de azt is látjuk, hogy ő küldte el az ő fiát engesztelő áldozatul. És azt olvassuk, hogy bűneinket Krisztus maga vitte fel testében a fára, és átokká lett értünk, és azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezt is a korintusiaknak írja, hogy emberek, igenis vannak bűneink, meg tetteink, meg gondolataink, meg szavaink, meg olyan szavaink, amikkel teszünk is, mert olyan befolyásaink vannak emberekre, ami talán nem kéne, és olyan kiszólásaink és olyan beszólásaink, ami talán nem kéne, és egy másikat egy életre megsebez, és mindezekért számon kérnek bennünket majdan. De mondom, hogyha fölértékelődik az Istennek az igazságossága, a haragvó Isten képe bennünk, akkor fölértékelődik bennünk Jézus Krisztusnak a kereszt halála és feltámadása is, és akkor kialakul bennünk az a függés, hogy én nem akarok nélküle munkálkodni, szolgálni, szárnyalni is akár, hanem örülök annak, hogy kegyelmet kaptam Istentől Jézus Krisztusban. Ez az a függés, ami Pál apostolnak itt a tövisek kapcsán, vagy a tövis kapcsán fontossá vált. És ezt mondja, vagy ezért mondja Pál egészen világosan, hogy kedves korintusiak, nem a látványos dolgok a fontosak. Nem az a fontos, hogy én elragadtattam volna a harmadik égig, vagy ilyen meg olyan csodát tettem, meg így úgy megköveztek, de én föl tudtam kelni, és semmi nem történt, és nem tudom én miket lehetett volna elmondania. Nem ezek a fontosak, hogy én többet végeztem, mint együttvéve a 11 apostol. Nem ezek a látványos dolgok a fontosak, hanem az, hogy én Krisztusban el vagyok rejtve. És ameddig Krisztusban el vagyok rejtve, addig a Krisztus, az Isten tud rajtam keresztül úgy használni, hogy én az ő szolgája vagyok, meg az ő apostola. És nem nélküle akarok jó és szép és nemes keresztény életet élni, meg erkölcsös, meg nem tudom én milyeneket, hanem Jézus Krisztussal. És ezért van szükségem minden nap az ő személyére. Isten tehát nem egy plüssmackó, akit oda rakok, ahova akarok, és hogyha nem tetszik, akkor behajítok a sarokba, és hogyha akarom, akkor a sikereimhez fölhasználom, hanem azt kell látnunk, hogy Isten az, akinek, mivel személy, van terve, célja, akarata az én életemre nézve is, és aztán el lehet dönteni, hogy én ebbe az ő akaratába és tervébe belesímulok, vagy pedig ellene állok, és nem tetszik nekem, de nyilván az nem jó senkinek sem, nekem sem. Látjuk Pálnál azt, hogy beleáll Istennek a tervébe. Hogy milyen úton háromszor is könyörög. Azt gondolom, hogy ez kb. Olyan élethalál harcos könyörgés, mert komolyan vette Istennek az elhívását is, a szolgálat lehetőségét is, könyörög, könyörög, meg könyörög, de aztán fölismeri a választ, és elfogadja azt a választ. És azt mondja, hogy ez engem meggyőz, és engedem magamnak meggyőzni, és azt mondja, hogy legyen áldott Isten azért a kegyelemért, amit Krisztusban kaptam. Nem veszi el a tövist, és ez kicsit úgy a refrén az előző Isten tiszteletre, Jeremiásnál hallottuk azt, hogy nem változott meg az állapota, hogy nem változott meg az élete, hogy nem lett jobb a nép, meg nem változott meg tényleg senki. És itt is ezt olvassuk, hogy nem változott meg. Ugyanúgy maradt a tövis a testében, de megint ugyanazt ígéri meg Isten, mint Jeremiásnak, vagy mint ugye Mózesnek, hogy hívják Istent, Ehje Asher Ehje, hogy a vagyok küldött engem, hogy a vagyok. Vagy úgy is lehet fordítani, hogy majd veled leszek. Hogy bármilyen helyzetben vagy is, én veled leszek. Ott leszek. És ez az a függés, és ez az a tartalom, ami Pál apostolnak sokat jelent. Veled leszek minden utadon. És végül nézzük meg azt, hogy miért is kapta ezeket a töviseket. Én három okot találtam, legalább három okot lehet találni ebben a kis szakaszban, hogy miért is kapta ezeket a töviseket Pál. Hogyha az ember már beállt az agya arra, hogy, és látjuk azt világosan, hogy mik azok a akadályok az életünkben, mik azok a nehézségek, amik gátolnak, amik miatt újra és újra könyörgünk Istenhez, akkor talán kicsit könnyebb azonosulni Pálnak ezekkel a szavaival, mondataival, hogy mi az oka a tövisnek a mi életünkben. Egy olyan tövis, ami kényelmetlen szellemi akadályt is jelent, de a testébe kapta, nem valami elvont, hanem minden nap érzi. Nekem egy történet jutott eszembe a Ószövetségből, a Jákob a jabók révénél, Mózes első könyvének a 32. fejezete, a 22. verstől olvasom, amikor készül arra, hogy találkozik hosszú évek után Ézsauval, az ő testvérével, akit jó néhány évvel azelőtt jól átvert, kifosztott, megsemmizett, és elvetett tőle az áldást is. Hát próbálja kiengesztelni, így aztán azt olvassuk, hogy az ajándék tehát átkelt ő előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a jabbó gázdónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadásig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőinek forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Ugye az azt jelenti magyarul, hogy csaló. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Így megy a harcba. Egy új nap virrad rá, meg kell küzdenie Ézsauval. De sánta. Hát sántán nem lehet harcba indulni, és ez az, amiért eszembe jutott ez a történet Pál apostolnál. Sántán, tövissel nem lehet harcba indulni. Tulajdonképpen Isten azt mondja Jákobnak, megtanítja maga nyelvezetén, hogy kedves Jákob, eddig végigcsaltad az életedet. Eddig mindent magad erejével és turpisságával oldottál meg, segítségül hívtad hozzá atyáid Istenét is, így meggazdagodtál, nagyon sok áldásra tettél szert, de most eljött az a pillanat, amikor szembesülnöd kell azzal, hogy nem tudsz győzni. És végre Istenre kell hagyatkoznod. Sántán nem tudsz megbirkózni Ézsauval. És minden egyes lépésnél Jákobnak eszébe kellett, hogy jusson, hogy ez saját erőből nem fog menni, de annak az Istennek a nevében megyek, aki engem megáldott. És ez az a függés, amiről beszél Pál apostol is, hogy nem tudok a magam erejével sok mindent elérni, de itt van velem Isten, és benne bízhatok. És hogy miért kapta a tövist? Azt mondja, hogy el ne bizakodjam a kijelentés különleges nagysága miatt. Szóval még Pál apostolt is veszélyeztette az elbizakodás, hogy ő is elbízta volna magát. Pontosan a kijelentés, a nagy kijelentés miatt kapja a tövist a testébe, hogy el ne bízza magát. És hát tényleg nem egyszerű, nem mondom, hogy egyszerű elfogadnunk a töviseinket, az a Pál, aki az önfeláldozásról nem csak beszél, hanem éli. De ez a Pál azt mondja, hogy az elbizakodás miatt kaptam a testembe azt a tövist. A másik oka a tövisnek, azt mondja, hogy elég nekem, elég néked az én kegyelmem. Ezt kell fölismernie Pálnak. Szóval nem az a fontos, hogy nagy kijelentéseket kapsz, nagy dolgokat látsz a mennyben, nem az a fontos, hogy nagy dolgokat tudsz végrehajtani itt a földön, nem az a fontos, hanem az Isten országában teljesen más világkép van, meg mércék és értékek. Ugye Jézusnak a példázatában olvasunk a szőlőművesről, aki mindig kimegy szinte minden órába a piacra, és azt látjuk, hogy aki a reggel megy el a szőlőbe és dolgozik, és egész nap gürcöl és a napnak a hevétől tikkad, az ugyanazt a egy dénárt kapja, mint aki az utolsó órácskában szinte egy órát sem dolgozik. És hát a régi motoros, aki egész nap gürcölt, ki van akadva, hogy hát hogy lehet, hogy ugyanazt az értéket kapja, ugyanannyit fizet. És minthogyha az Úr arra akarna bennünket megtanítani, hogy aki a kereszten megtér, és nincs neki egy napja se, egy órája se nagy dolgokat létrehozni, az ugyanazt az örökké valóságot kapja ajándékba, mint aki végig gürcöli itt ezt az életét. Isten másképp tesz különbséget közöttünk. Bizonyos ajándék mindenkinek ugyanaz, ugyanazt kapja. És nem szabad nekünk az Istenre azért haragudni, mert ő valakivel jó, az ő saját vagyonából valakinek sokkal több jót ad. És Pál erre próbál bennünket is figyelmeztetni, szintén a korintusiaknak írja csak az első levélbe, hogy ő mennyit dolgozott, mennyit tevékenykedett, de igazából nem ez a fontos. Ő ültetett, Apollós öntözött, de a növekedést az Isten adja. És mostanában kezdem ezt egy kicsit megérteni, még nem mondom, hogy megértettem teljesen, hogy mit jelent az, hogy az a fontos, hogy az Isten adja a növekedést. Úgy gondolom, hogy hát az a fontos, hogy el legyen ültetve a mag, legyen palánta, meg hogy valaki locsolja, el fog száradni. Hát a tavasszal én is vetettem paprika magot, jó sokat, hogy legyen. És aztán locsoltam is, úgyhogy kikelt, és volt sok palánta. De elkövettem valamilyen hibát, mert alig lett paprika. Illetve ami paprika meg lett, az mind vékony húsú, meg olyan sejzű. És igazából a probléma az az volt, hogy nem mertem egyelni annyira, mint amennyire kellett volna. Nagyon sűrűn volt, túl sűrűn. Már gondoltam, hogy értékes ez a palánta, biztos lesz belőle valami. Esetleg a gyengét húzom ki, akkor mi lesz? Vagy az erőset húzom ki, akkor mi lesz? Akkor satnyák maradnak, meg az nem jó. Nem mertem kiegyelni. Volt öntözés is, volt magvetés is, volt palántázás is, úgy, ahogy még egyelés is, de a növekedést azt nem engedtem, hogy legyen. Megátoltam, hogy nőjön úgy, ahogy kellett volna. Így aztán paprika se nagyon lett. És ez az, ami talán azt arra tanít bennünket, hogy lehet akármennyi nagyon tiszta ige a környezetünkben, hangozhat el nagyon sok szép ige, hallgathatunk nagyon sok szép igét az interneten keresztül is, és nagyon sok lehetőségünk van ma már, de ha nem engedjük magunkban az Isten igéjét növekedni, hogy Isten növekedést adjon, akkor hát édes kevés az, hogy olyan sok mag és palánta van, ami nem tud aztán beérni bennünk sem. És azt mondja Pál, hogy a növekedést az Isten adja, hogy ez az, ami nagyon fontos, lehetek én akármilyen szép és jó és okos, és beszélhetek én akármilyen szép és jó és okos dolgokat, a növekedést az Isten adja. Azt mondja, hogy én plantáltam, Apollós öntözött. És így volt, amit Isten megáldott. Tehát, hogyha imádkozunk azért, hogy küldj, Uram, munkásokat az aratásba, de ugye a következő fejezetben az van, hogy az Úr pedig kiküldötte a tanítványokat kettesével, hogyha imádkozunk azért, hogy legyen takarító a gyülekezetben, de nincs, ha imádkozunk azért, hogy legyen igehirdető, de nincs, ha imádkozunk azért, hogy legyen énekes, de én nem éneklek, vagy szépen hangozzon az éneklés, de én nem éneklek. Ha imádkozok ajtónállókért, de én nem akarok az ajtón állni. Ha imádkozok sok minden szolgálatért, de én nem megyek sehova, akkor mit áldjon meg Isten? És ez az a kettősség, amit Pál itt nagyon szépen mond. Én plántáltam, Apollós öntözött, de a legfontosabb, hogy Isten adta a növekedést. Én pedig hagytam azt. És nem téveszti össze, hogy a magvetés a legfontosabb, az öntözés a legfontosabb, hanem azt mondja, hogy a legfontosabb az az Isten, én adok neki teret, az Isten pedig elvégzi a maga munkáját. A harmadik ok pedig, hogy miért kapta Pál apostol a tövist, én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ne beszéljen össze-vissza. Azt mondja, hogy ő elragadtatott a harmadik égig, a paradicsomig, ahol Jézus ül, és látott olyan dolgokat, amiket nem szabadott elmondani a senkinek. Azt gondolom, hogy nem olyan dolgokat, mint János apostol az apostol, vagy a jelenések könyvében, mert ott is olvasunk olyanról, amit le kellett írnia, meg olyanról, amit nem szabadott leírnia. Pál olyat kapott, ami talán személyes, talán nem, de nem mondhatta el a kijelentés jó részét, tehát semmit nem mondhatott el. Hát pedig aztán ez tényleg aduász lett volna, hogyha ezt elmondja. Hát akkor aztán lehetett volna skalpokat gyűjteni. És azt mondja, hogy nem, ne beszéljen össze-vissza. Tövist kapott a testébe. Hogyha bemegyünk egy-két sportolónak a lakásába, akkor mindenfele, legalábbis én már láttam ilyen lakásokat, mindenfele medálok, kupák, meg emlékserlegek, nem tudom én mik vannak. Ez nem új keletű dolog. Amikor felsős voltam, múlt évezred vége, ma már biztos másképp van, mikor nyár után visszajöttünk az iskolába, a reggel a kert, vagy az iskola udvarán találkoztunk, és akkor elhangzott a nagy kérdés, hogy na, hol voltatok nyaralni? Hát nyilván azért hangzott el, hogy elmondhassa a kérdező, hogy ők ilyen meg olyan külföldön voltak. Nem igazán értékeltem akkor se a dolgokat, vagy a külföldi utazásokat olyan nagyra. Mert igazából mi lementünk a Balatonpartra, és két hétig, ugye egy óra alatt ott voltunk, két hétig nem csináltunk semmit. Ők meg 8-16 órát utaztak, és egy hétig nem csináltak semmit. Akkor még nem így gondoltam biztos, de ugye már akkor is ment a dicsekvés, pedig ez még a rendszerváltás előtt volt. Én ilyen külföldön voltam, én olyan tengerparton, fantasztikus. Azt hiszem nem változott ma sem semmi ilyen tekintetben, mert hogyha az ember megnézi a közösségi médiát, akkor hát ott aztán hemzsek, hogy én milyen volt az első hagymakarikám, meg én megmásztam a magas alföldet, meg nem tudom én micsoda, és úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó. Tehát nyüzsög bennünk a dicsekvés vágy, és azt mondja Pál, hogy 14 évvel ezelőtt elragadtattam a harmadik égig. És csak most kezdi el mondani, hogy a korintusiak kihúzzák belőle ezt a dicsekvést, és azt mondja, hogy nem szeretek dicsekedni, de ezért elmondom. De 14 évig hallgatott róla, mert nem szabadott neki ezt mondania. 14 évig senki nem tudta azt, hogy neki milyen serlegei, meg dicsőség kupái vannak, és most sem mond el egyetlen egy szót sem abból, amit ott látott, és ami ott történt. Azért kapta a tövist, pontosan azért kapta a tövist, hogy ne beszéljen össze-vissza. Egyesek ugye most divat olyan könyveket kiadni, hogy meghaltam és föltámadtam, de a halálom után láttam, ahogy elemelkedik a testem, és akkor láttam a négyes számot a búrának a tetején, amit egy ember nem láthat, lehet mindenféle ilyesmit olvasni, és fényt az alagút végén, valaki múltkor azt mondta, hogy említették, hogy aki meghalt, csodálatos, modern képeket látott a falon. És akkor azt mondta az illető rá, hogy aha, ebből lehet fölismerni, hogy ez még a part innenső oldalán van. Pál apostol azt mondja, kimondhatatlan dolgokat lát, nem szabadott kimondanom, olyan dolgokat láttam. Szinte Jézusnak a tróntermébe van, ugye? Ézsaiás bepillanthat a mennyek országába, egy picit, egy kis kapun, egy pici szeretét látja. És ehhez a nagy Ézsaiás profétához hasonló ezek szerint Pál apostol, aki azt mondja, hogy láttam, csak nem mondhatom el. És ma emberek könyveket jelenítenek, meg mindent el akarnak mondani, és úgy tűnik, hogy hát ez még a part innenső oldala. Pál nem mondhatott el egy szót sem, és mondom, 14 évig még arról se tudott senki, hogy mi történt akkor, pedig, mondom, ez aduász lett volna. Ezzel lehetett volna skalpokat vadászni, meg gyűjteni, csak hogy ugye a látványos dolgok, amiket a korintusiak vadásztak, azt mondja Pál, hogy ezek a látványos dolgok, ha valami erre épül, az régen rossz, abból csak baj lesz. Nem azt kell. Na most hadd fordítsam meg ezt a három okot, hogy miért kapta ő. Mi akadályozza meg a mi elbizakodottságunkat? Lehet, hogy egy testi tövis, lehet, hogy egy testi akadály, ami rákényszerít bennünket arra, hogy emlékezzünk arra, hogy nem mi fújjuk a passzát szelet. És hogyan tudom megtanulni azt, hogy mi a kegyelem? Ha nem abból, hogy újból és újból szembesülnöm kell az én határaimmal, hogy én ezt nem tudom megcsinálni a magam erejéből. És gyakorlatilag ez meg egy felszabadítás arra, hogy bárki jelentkezzen szolgálatba Isten országába, biztos, hogy van helye. És a harmadik kérdés, hogy mikor tudom uralni a szájamat? Mi tesz lakatot a számra? Talán az, hogy én magam is látom a kínjaimat, és hogy a kínjaim miatt, a bajaim, a küzdelmeim miatt én magam is Isten kegyelmére és Isten személyére szorulok. És végül hadd mondjak még három kérdést, hogy milyen típusú imádságaimat kellene végre feladnom, és hol kéne elfogadnom a válaszokat, és hol kéne kitartanom, milyen imádságokban kéne kitartanom. A másik, hogy melyek azok a akadályok, hiányok az életemben, amiket felnagyítok, és minden nap előttem forog szinte, amik miatt viszont nem veszem észre azt a sok ajándékot, amit kaptam Istentől. És a harmadik kérdés, hogy mit tudsz nehezen elfelejteni, vagy mit tudsz sehogy sem elfelejteni, amik akadályok az életedben. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, meghajtjuk a mi fejünket te előtted, és mint a világ mindenség urának, hadd valljuk be azt, hogy sokszor fordítva ülünk a lovon, hogy mi gondoljuk azt, hogy miben akarjuk a te segítségedet kérni, látni, miben várjuk, és olyan nehezen tudjuk elfogadni, hogyha neked világos válaszod van. És megvalljuk neked azt, hogy sokszor talán már értjük a te válaszodat, csak mégis tovább imádkozunk, hogy hát, ha van valami kedvezőbb ránk nézve. És megvalljuk neked azt, hogy éppen ezért Istent játszunk, és nem fogadjuk el a mi helyünket, amit te nekünk szántál. Sokszor próbáljuk azt a függést, ami veled összekött, egy kicsit lazítani. Sokszor próbálunk saját terveket kovácsolni, és megvalósítani magunkat, saját személyiségünket kibontakoztatni, és valami más utat választani, amire azt gondoljuk, hogy ez a tiéd, és téged hívunk segítségül, és azt mondjuk, hogy jó keresztjének vagyunk. Könyörülj rajtunk, hogy elő ne forduljon az, hogy miközben azt mondjuk, hogy te vagy a név, a jel, te mégis a szívünkön és a gondolatainkon kívül rekedsz. Könyörülj, hogy senki ne maradjon olyan, mint amilyen most, ha tudjunk gazdagodni, és hozzá közelebb kerülni és jutni, hogy téged olyannak ismerjünk meg, amilyen valójában vagy. Köszönjük neked azt, hogy bár te haragvó Isten vagy, aki nem nézed el a bűnt, személyválogatást nélkül vagy, aki a legkedvesebb gyermekedben is megkritizálod azt, de mégis elküldöd a te fiadat az egyetlen lehetőségként, az egyetlen megváltóként, hogy bennünket visszahoz magadhoz, összekös magaddal. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy vállaltad azt a nem könnyű életet, és azt a kegyetlen halált a kereszten, és köszönjük, hogy még ott is másokkal foglalkoztál, nehézben, nyomorúságban lévőkért, gyászolókért, és haldoklókért, és a világ minden emberéért, hogy ott maradtál a kereszten. Köszönjük, hogy a tanítványaidban értünk is könyörögtél, és miattunk is fohászkodtál, és köszönjük, hogy a te bűneid, vagy a te magadra vett bűneink, azok nem választhatnak el bennünket már te tőled. Köszönjük, hogy te tökéletes voltál mindvégig. És áldunk és magasztalunk téged, mert ott vagy fönn az Atyaisten jobbján, de ott könyörögsz érettünk mind a mai napig. Köszönjük neked, hogy tökéletes Isten vagy, aki megváltottál, és ezért üdvözíthetsz is bennünket, és aki minden nap valami jót terveztél el velünk. Segíts, Urunk, elfogadni a mi akadályainkat, segíts azt a keveset odaadni neked, amink van, de odaadni. És áldunk téged azokért a történetekért és példákért a Bibliában, a te szavadban, amiket meghagytál nekünk, hogy újra és újra elgondolkozzunk rajta, hogy újra és újra hozzá terelje a mi figyelmünket. Kérünk, Urunk, most ebben az időben, amikor globális akadály hárult elénk, vagy gördült elénk, hogy hadd tudjunk ebben a nehéz helyzetben is te hozzád oda préselődni, oda kényszerülni, ami félelmeink is vezessenek oda, és te tarts meg bennünket mégis kegyelmedben. Kérünk a betegeinkért, kérünk azokért, akik különösen nehéz helyzetben dolgoznak, és minden nap ki vannak téve a betegség kockázatának. Kérünk azokért, akik valóban veszélyeztetettek, akik ha el is kapnák, talán tényleg nagyon megszenvednék. Áldunk téged minden olyan gyógyulásért, amit te adtál. Áldunk téged minden kegyelmedért, amit rajtunk megbizonyítottál. És áldunk azért, mert te vagy életünk ura, megváltója, aki minden nap közel vagy hozzánk. És nekünk pedig minden nap szükségünk van rád. Kérünk, hogy te munkálkodj azok szívében, akiket ránk bíztál, de az országunk minden egyes tagjának a szívében, akár a legkisebb ember, akár a legnagyobb, de hadd kérjünk azért, hogy amit ránk bíztál, azt el tudjuk végezni, a családjainkban, a munkahelyünkön, hadd tudjunk szórni magot, a te igédet, és adjunk lehetőséget neked arra, hogy a növekedést végezd. Kérünk, Urunk, azért, hogy végezd bennünk, és köztünk is a te munkádat, a növekedést, és lássuk azt, hogy milyen hatalmas dolgokat cselekszel te, a mindenható. Szeretnénk téged áldani és magasztalni, nem csak ma, nem csak Isten tisztelet alatt, hanem a napunk minden egyes percében is. Ámen.